Finnek. A kiskatona meg a nagykatona. Vajnő Linna, az ismeretlen katona. Úgy értem ezt a címet, hogy engem az érdekelt ebben a finn háborús regényben, milyen volt a viszony a közkatonák és a tisztek, tiszthelyettesek között. A finn hadsereg támadása akkor indult, amikor Hitler nekiment az akkori Szovjetuniónak, s a finnek igyekeztek visszafoglalni azt a területet, melyet a 39-es téli háborúban az oroszok fegyverszüneti föltételként elvettek tőlük. Tehát a Ladogató környékét és Karélia nagy részét. Amíg a német orvtámadás szépen jövedelmezett, úgy látszott a szovjet hadsereg hetek alatt megsemmisül. Hitler már be is jelentette a nyár vége felé, hogy nincs többé. A finnek is gyorsan haladtak előre. Olyannyira, hogy elérték a régi finn-szovjet határt. Ezt átlépve hangzik el a kommunista Lahtinen szájából a híres, nagyon igaz kijelentés. Eddig tartott a jog. Innen már úgy megyünk, mint a rablók. Amikor 43-tól kezdve a sztálingrádi ellentámadás után megváltozik a hadi helyzet, a finnek is egyre nagyobb veszteségeket szenvednek, és végül vissza kell vonulniuk az eredeti határok mögé. Az 1920-ban született Linnának kétségkívül ez a legjobb regénye. Egyúttal ez verte föl a legnagyobb port is. A hadsereg úgy érezte, csorbát ejtettek a tekintélyén. Persze Linna csak ugyan nem kímélte emberábrázolásban a tiszteket sem. A bírálókat nem érdekelte a tiszthelyettesek és közkatonák szintén kíméletlen bemutatása. Engem meg éppen az lepett meg, mint említettem, hogy a finn hadsereg mennyire más, mint a magyar. Nálunk azt lehet mondani a tisztek, de még az őrmesterek, szakaszvezetők szemében sem számított igazán embernek a közönséges gyalogos, tüzér vagy szanitéc. Egyik-másik, második világháborús naplóban azt olvasom, hogy a doni harcokban, a visszavonulás közben még a nem hivatásos, mondjuk orvosi szolgálatot teljesítő tiszteket se vették emberszámba a főhadnagyok, századosok, ezredesek, nem is beszélve a vezérkari tisztekről, tábornokokról. Ezzel szemben a finn harcoló katona, például a bátor, megállíthatatlan Rokka, akinek alig lehet elengedni a parancs megtagadás miatti büntetését, tegezi összes följebb alóját. Egyébként általános a tegeződés lentről föl és föntről lefelé. Persze vannak magasrangú urak, akik ezt nem engedik meg, de kisebb rangúak is, akik eleinte furcsálják a katonák egyenjogúságára törekvő viselkedését. Ezek aztán megkapják a kellően gúnyos vagy fenyegető rendre utasítást. Jól kifejezi ez a magyar és a finn társadalmi viszonyok közti hihetetlen különbséget. Nálunk a két világháború között és alatt valóságos feudális vagy félfeudális hierarchia volt. Közkatona be se léphetett olyan helyiségbe, kocsmába, étterembe, ahol tisztek tartózkodtak. Linna regényében egyszer sem találkoztam azzal a mondatkezdéssel, hogy alázatosan jelentem. Nálunk ez kötelező volt. A finn katonák nem csak tegeződtek fölötteseikkel, hanem meg is beszélték a harc előnyös vagy hátrányos fordulatait. Röviden, véleményt mondtak. Képzeljük el ugyanezt magyar viszonylatban. Teljes képtelenség. Tudom, Skandináviában sose volt feudalizmus, mégis meglepett az a demokratikus, szabadságnak is nevezhető légkör, amely a nehéz véráldozatokat hozó katonák és a vezénylő tisztek között így-úgy, de természetes volt. Mennyivel előttünk jártak, gondoltam, miután az egész könyvvel megismerkedtem. Így már érthetőbbnek látszott, hogy a téli háborúban olyan sikeresen futamították meg a hatalmas orosz hadosztályokat. A modern egyenlőség érzése többet nyom alatban, mint a félig meddig elnyomottak úgynevezett hazafisága. Az meg külön örömmel töltött el, hogy ezt éppen egyetlen európai rokonunk, azaz nyelvrokonunk világában tapasztalhattam. Ahol a sínek véget érnek. Juhani Peltonen, Szalomó és Ursula. Volt egyszer valahol egy ismeretlen finn városban egy fiú meg egy lány. Úgy hívták őket, hogy Szalomó és Ursula. Ez a két fiatal lény nagyon megszerette egymást. Csak hogy a világ nem szerette őket. Szalomót nem hagyta tűnődni és zongorázni, Urzulát pedig nem hagyta, hogy Szalomóját gondtalanul szeresse. azaz ismeretlen 20. századi világ nem adott nekik enni, nem adott nekik lakhelyet sem. Így hát Szalomó és Ursula hol régi templomok hajójában, hol hangversenyterem széksorai közt, egy-egy ház tetején, majd végül egy pályaudvaron lakott, ahol a sínek véget érnek. Így szerették egymást boldogan, és Ursula már gyereket várt, mikor végre rájuk mosolygott a szerencse. Rolandson, a részeges lakásközvetítő, egy hajó géptermében szerzett nekik csodálatos meleg lakhelyet. Végtelen utazások vártak rájuk, lagunák és pálmafák, meleg tengeri szél. Valahol egy ilyen gyönyörű tengerparton kell majd Szalomó és Ursula kistetének megszületni. Az az ismeretlen világ azonban nagyon kegyetlen volt, és nem hagyta, hogy Szalomó és Ursula útra keljen a messzi tengerek hátán. Iszonyú gép állkapcsát kinyitotta, és recs. Nem volt többé Szalomó, és recs, nem volt többé Ursula sem. Idáig. Nagyjából idáig tart Juhani Peltonennek, a fiatal finn író nemzedék tagjának nagy sikerű regénye. Azt mondtam, nagyjából, mert sok más is történik könyvében, és azért választottam a mesélő hangot, mert a Szalomó és Ursula elsősorban egyszerű mese. Igaz, nem tündérmese vagy gyermekmese, hanem úgynevezett abszurd mese, melyben a két főhős nem csinál semmit, hogy helyzetén javítson. Nem küzd, nem menekül, csak eltűri, amit a gonosz világvarázsló tesz vele. Így aztán hőseink, Szalomó és Ursula, aki a mese kezdetén még húsvér fiatal férfi és nő volt, fokozatosan bábukká változik, pontosabban olyan kitömött ember alakká, amilyet a régi templom kriptájában mutat nekik az egyházfi. Azt a kriptában mutogatott cigarettázó, szürke ruhás bábut Tuomas Kasmrának hívják, és a peltoneni mesevilágnak ő a legtitokzatosabb alakja. Nem tudni éle, hale, mit szeretett, mit nem, mit csinált, mit nem egész életében. Az emberek őt kutatják, mert különlegesnek tartják olyannak, aki eleven emberi lény, egy gépiessé, gépezetté merevedett világban. Csak hogy Tuomas Kasmra maga a szabványember, a minden tulajdonság nélküli lény, az elvarázsolt, elidegenült 20. század senkitől sem különböző bábuja. Bábu tehát, mint a kedves, hősszerelmes Szalomó és Ursula. Mert igaz, hogy Szalomó és Ursula semmit sem csinál azon kívül, hogy folyton költözik, meleg vizet iszik evés helyett, és szereti egymást. De a szerelmük olyan töretlen, naív és szép, mint egy tündérmesében. Tökéletes, mint egy bábú. Egy meseszínpadon él hát két kedves hősünk. Játszik, nevet, szitkozódik, semmit sem vesz úgy, ahogy az élő emberek vennék. Néha még a zsinórokat is látni véljük, amelyen Juhani Peltonen mozgatja őket. A világ itt már nem a miénk. A világ tele van gépekkel és szerencsétlen emberekkel. Minden csúnya és elviselhetetlen, kivéve azt az egyetlen Csajkovszki zongora részletet, melyet Szalomó éjjel-nappal játszana ócska zongoráján, ha a világ hagyná. Ez a világ azonban pontosan olyan, amilyen, nem hagyja, hogy az ember életre keljen, hogy ne legyen bábú. Ez a világ az az abszurd világ, melyet Beckett, Ionesco és a többi abszurd mesemondók megteremtettek, ahol az ember vagy egy szemetes kukában, vagy egy pályaudvar sínei között cipeli egyedül létének utolsó emlékeit, ahol már vértelen bábú csak, de mosolya épp ezért le nem hervadt szomorú arcáról. És én, mikor Szalomó és Ursula szomorú kedves meséjét elolvasom, végül arra gondolok, hogy Juhani Peltonen életünknek csupán egy részét, egyik oldalát mesélte el nekünk, mert létezik annak egy másik oldala, másik meséje is. Az, amelyikben nem vagyunk bábuk, hanem eleven, hol harcoló, hol tűrő, hol győző, hol vesztes emberek, kiknek vér hull testéből, ha megsebzik, kik születnek és meghalnak, de közben teremtenek valamit, és teremtésükkel megingatják az abszurd színpad kulisszáit. Akik éppen azért emberek, mert mindig saját testüket, gondolataikat és tetteiket mutatják föl egymásnak, a festett kulisszák helyett. De tudjuk, hogy némelyikor vereséget szenvedhetünk, hogy némelyikor igenis bábuk vagyunk, szerencsére nem egy életre, de ismerjük a szakadékot, magunkra ismerünk a fölötte kedvesen, gondtalanul, szerelmesen és tréfálkozva táncoló Szalomóban és Ursulában. Szalomó és Ursula a szakadékra figyelmeztet. Lássátok és érezzétek a szakadék vonzását, mert másként nem vigyáztok és belezuhantok, pedig nektek nem szabad belezuhannotok. Persze jó lenne a ragyogást, lassi nummi, lépj ki tükreidből. Persze jó lenne a ragyogást összegyűjteni, amely a finn költőből árad, nem csak a verseiből, önmagából is. De ő se tehet mást, szavakká bontja belső fényét. A fény nincs önmagában, képekké változik. A képek fákká, csillagokká, tájjá, emberi arcokká, madarakká. Igék nincsenek, vagy ha vannak, elbújnak a főnevek és jelzők mögé. Senkire nem illenek jobban Nemes Nagy Ágnes szavai, mint Nummira. A líra szinonima probléma. Csak hát nála megjelennek és testet öltenek a lét szinonimái is. Egy helyen azt állítja. A gondolkodást szívből megvetem, s a fölcsigázó eszméket is gyűlölöm nagyon. Ebből semmi sem igaz. Csupa lehelet finom elmélkedés, tűnődés minden verse, akár önmagáról, akár szerelméről, akár Trákiáról, vagy magyarországi élményeiről ír. Pátoszt nem ismer. A modern finn költészetben ez különben is ismeretlen. Lassi nummi is arra figyelmeztet, milyen emelkedettek és ünnepélyesek, sőt, retorikusak vagyunk mi magyarok. Az ő verse egyetlen vonallal meghúzott rajz, vagy végtelen zene. Két bátyja közül az egyik zeneszerző volt, a másik festő. Ő három istent is egyesít, a festőt, zenészt, költőt. A költői ínja a legerősebb, legnagyobb, mint Bráma, Visnu és Shiva fölött a hinduista szent háromságban, a Trimutriban. Kétféle verse van. D.H. Lawrence-től veszem át a fogalmakat, a kristályszerű és a plazmatikus, tehát a végletesen éles körvonalú és a szinte akadálytalanul ömlő. Az előbbire a kertek illata, a tél, a 12. elégia, a fenyők kristálydermedés, vagy a társaság híd tája példa. Az utóbbira a Concerto Grosso, Sakkon sok részből álló modern szekvenciája, vagy a recitatív. Mindegy, melyik módon szólal meg, mert csak a lepárolt, áttetsző érzelmekről, képekről, benyomásokról, és igen, gondolatokról tud, nem tehetségről és akaratról van szó, beszámolni nekünk és önmagának. Lassi nummi teljesen intellektuális, vagy spirituális lírikus. A táj, a sziklák, a vizek, a nyír és nyárfák csak úgy, mint a síkságok és vizek, éjszakák és nappalok, az ébredés és a tudat halála, az elalvás számára a szellem alakot öltései. Nem tudom elképzelni a természet nélkül. Nem átváltozik a természet lényeivé, növényeivé, állataivá, hegyei és folyóivá, síkságaivá. Ő maga mindez. Nem létezik Lassi nummi, mint csak civilizált emberi lény, mintha Spinoza híve volna, Deus sive natura. Egyszer elvittük Csóri Sándorral őt és a finnországi svéd költőt Bo Karpelánt hódmezővásárhelyre. Megmutattuk nekik, hogy forog a nagy alföld peremén az utolsó pillanatig az egyre vörösebb nap. Karpelán csak nézett és hallgatott. Lassi nummi leborult és imádkozott. Láttuk, a mágikus kultúrák szelleme támadt föl benne. Amikor fölállt, emlékszem, valamit akart mondani, de csak egy nagyon elharapott mondat sikeredett ki a torkából. Ez ő, az extatikus finn. Ilyen költőt fordítani, mint a templomba úgy léptünk be minnyájan verseinek szentelt falai közé. Nem tudom, melyikünk fohászkodott többet a fölöttünk valóhoz, Csóri Sándor, Jávorszky Béla, Szopori Nagy Lajos vagy én, hogy ihletét magyarul is meg tudjuk közelíteni. Csak egyetlen idézetet. Hallgasd ezt a dallamot, e napok, e fű, e kövek dallamát, a gazella, a tigris, a dánvad és pacsirta dallamát, a folyamok dallamát, a sötét és csöndes szoba, a messzi, elfelejtett illat dallamát. A sötét szoba, a meleg, jeges fényesség, erős emelkedő lépcsők dallamát halljad, befagyó tengerek, összeroppant komphajók dallamát. Halt kifeszített hidak, a megvalósulásban felszabadult tett, a szépségbe hulló mozdulat dallamát. Az íj és nyíl, felhő és villám, a kőgörgeteg, visszhang, a vágtába kapó paripa dallamát. Halld meg a maga megadás és dac, a szürke, hideg és kemény táj dallamát. Két finn költő. Pentti Saarikoski, bomba a hűtőszekrényben. Paavo Haavikko, a hold udvartartása. Azért választottam egyszerre két finn költőt azok közül, akik az 50-es években indultak, mert alig, hanem ők a meglepőbbek, sőt talán a legnagyobb újítók. Olyan verseket írtak, amelyek teljesen érthetetlenek. Ezt az érthetetlenséget azonban olyan magától értetődő hangnemben tálalják elém, hogy egyre világosabb lesz, mit akarnak. Egy pillanatot lopnak el az életből vagy a halálból, fölmutatják, de olyan mozdulattal, hogy hiába ellenkeznék, el kell fogadnom, sőt, abszolút igazságnak kell éreznem. A valószínűtlenségből így lesz egy másik világ, amely úgy létezik, lélegzik, érvel, ahogy Saarikoski vagy Haavikko akarja. Az utóbbi verset ír a zsarnokságról, de az ő verse a legzsarnokibb diktatúra, amellyel csak valaha is találkoztam. Mindennek úgy kell lennie, ahogy a mondatai akarják. Nincs mód az ellenkezésre vagy ellenkező véleményre. Ezen alapul ennek a két arcátlanul magabiztos költőnek a sikere. Vegyük például azt, mit állít Haavikko, mikor Odüsszeusznak mondja magát. Íme a tenger, van tengere, égboltja, Pénelopéja, de mi ez bánat a súlyához képest a mérleg serpenyőn? Ezt a bánatot, ezt aztán irigyeljük, homlokán a gyászt. Itt vannak a vendégek, Isten hozott titeket, csupa ének, énekel a házam. Odüsszeusz vagyok. Vagy amikor Saarikoski bevallja, az élet boldog pillanatainak, eseményeinek, a közösüléseknek emlékezetünkben nem sok hely marad. A két költő semmit nem tesz hozzá a valósághoz, semmit nem vesz el a megtörténtekből, mondják a mindennapi dolgokat, és mégis. Ez a mégis a titok, amelytől minden kijelentésük különlegesen újszerűvé válik. Mintha valamiféle titkos társaság nyelvén beszélnének, ahogy ez az afrikai törzsekben, vagy a dél-amerikai indiánoknál a kultusz része volt. A szertartás, melyben a történetet, mítoszt előadták. Ráadásul mind a két költő erősen politizál, főleg Saarikoski, aki csökönyösen emlegeti a vörösöket, a kommunizmust, rokon szenvezik vele. Persze a maga független moralitásának módján. Ráhelyeztem Sztálin fejére a légyirtó edénykét, igazán kedves pofa így, döglött legyekkel a hajában. Sztálinról sok rosszat beszélnek, halottról persze könnyű, holott mi rosszabbat tett, mint mások? Kemencét építetett, és beletaszította az építőket. Saarikoski nagyon szereti a világtörténelem, az ókor, főleg a görögség tetteit, nagy hőseit. Telerakja a verseit a rájuk való emlékezéssel, utalással. Hihetetlen, de éppen ettől válnak a művei rendkívül modernné. Ennek úgy látszik hagyománya van a finn irodalomban, mert Haavikko is gyakran beszél a klasszikus korok alakjairól, a mítoszokról. A kocsma pezsgető légkörében görög testvérünk távoli szirénekről mesélt nekem csiklandós élvezettel. Egyik szemét lehunyta, és gyorsan nevetett, miközben hazudott. Vagy a római lejött vendégeivel a kertből a Tiberiszhez vezető lépcsőkig, s ott felemelte kezét. Az aranytálakat a szolgák a folyó kék vizébe haigálták. Modernek, akik a mágia ősi módszerével dolgoznak. Arcátlanul bíznak, hisznek abban, hogy a szó megteremti a képzelet szülte képeket, ősi tájakat, gondolatokat. Lassi nummia, kortársuk is ezt teszi, de kicsit óvatosabb. Jobban vigyáz, hogy a varázslat csak ugyan varázslat maradjon. Hávikó és Szárikoszki nem. Ők egyenesen nekiröpülnek a homlokomnak, és én nem tehetek mást, örömmel fogadom az ütést, melyet értelmemre és érzelmeimre mérnek. Sámánok, mint vejnemői nem volt, de semmi arhaizálás nincs a bűvölésben. Emlékszem, mikor először került kezembe a Ne főzzünk kávét Szárikoszti kötetében. Tisztábban száll este a füst az égnek, vadabbul zúg a szél. Ne főzzünk kávét. A szikla kifordul a földből, mint az ököl. Szuomira gondolok. Mindenre gondoltam, és beesteledett. Elfáradtam. És a madár szárnya közt homok csikorog. Ennél már nem lehet hétköznapibb, mondhatnám, kicsinyesebb egy vers, de bravúrosabb mélységű sem. Hogy lehetne megfogalmazni magyar szemmel, észjárással, mert mi mindig emelkedettebbek, szakrálisabbak vagyunk, az új finn költészet arszpoétikáját. A legfontosabb, hogy tudatosan retorika kerülők, és főleg teljesen szekulárisak. Nem akarnak elszakadni a földtől. A hatás elementáris, élvezetes, mert semmi költőieskedés, váteszkedés, zseniskedés nincs benne. Ahogy a finn favágó elindul vállán a fűrésszel és baltával a nyír és fenyő rengetegbe, hihetném egyszerűen. De Hávikó és Szárikoszki csupa képtelenséget rak egymás mellé, a szempillájuk serepben. Ez a hatalmuk. Úgy művelni a csodát, úgy kiélezni a meglepetést, hogy szinte észre se vegyem, mit tesznek velem. Íme a spontán naívság kiszámított tudatossága. A szerkezet rejtett pontossága. Mindenből csak milliméter pontosan annyit, amennyi szükséges. Egy utolsó példa Hávikótól. A fák és zöld lombkoronájuk. Tenyeremen akartam átnyújtani a rétet, mely tavaszban állt. Már nem volt időm. És Szárikoszkitól. Bolond embertől vettem lovat. Ő maga rajzolta. Különben egész rendes ló volt, csak az orjukában volt a szeme. De ezt ő szándékosan rajzolta így, hogy az emberek lássák, milyen bolond ő, és jobban el tudja adni. Én megvettem. A lóra gondoltam, hogyan állna a fenyvesben este, amikor vér csordogál a nap füléből. Egy kvazár közelében, ahol a gombos tű egy tonnát nyom. Eva Liza Manner, a füst árnyéka. Az igazi kérdés nem az, habár nyilván sokan tartják annak, hogy az ember nihilista-e vagy sem, hanem az, küzd-e és hogyan a nihilizmus ellen? Nietzsche bejelentése óta, az Isten halott, mindnyájan a semmi peremén élünk, és a finn költőnő egyik legnagyobb európai példa arra, ez a harc lehet sikeres. Eva Liza Manner esetében nagyon is sikeres. Különös tény, hogy a modern finn lírában, ahol olyan nagyságok vannak, mint Holappa, mint Szárikoszki, mint Hávikó, mint Lassi Nummi és még sokan mások, éppen egy költőnő, hiszen a nők általában elmaradnak a férfiak mögött a zenében és a bölcseletben, teremti meg azt a gondolati költészetet, amely a finn kultúrából pontosan annyira hiányzik, mint a magyarból. Manner megírta, megszenvedte azokat a nagy verseket, melyek kiemelik őt a különben lenyűgözően, eleven, érzékletes, nagyszerű finn modernség váratlan ragyogásából. Egész sor olyan költeménye van, rövidebbek és hosszabbak, melyek pályatársai között is rangot adnak neki. Mindennél jobban szereti a lovakat, az erdőket, a csöndet, a tél hideg túlvilágát, a belső életet, mely neki a visszavonulás előnyeivel szolgált. A csillagok vagy a hó éppen úgy elragadtatja, mint a madarak és az északi éjszakák. Ahogy a zene is valamilyen valóságon túli sejtelemmel tölti el, amúgy is a külső megfigyelő magatartására kötelező természetét. Minden részlet fönnakad figyelme hálójában, még arszpoétikát is formál ebből a vele született hajlamából. Az én érzékeim költeménye a világ. Veszélyes következtetés ez, de győzni is, veszteni is lehet vele. Manner győz, mert megírja nagy összegező műveit. A Kambriumot, a Misericordiát, a Szabadíts ki szeretetedet az anyagbolt, az ikertémát, a Stronciumot és a kromatikus szinteket. Éppen a Stroncium, a világ pusztulásának ez a vészjele mutatja, ő nem kolostorba zárkózott szerzetesnő. Úgy van az emberrel, az emberiség sorsával, mint Vörös Marti. Ő is úgy érzi, hogy az ember fáj a földnek, a világnak. Vannak realista, majd misztikus korszakai. Aztán megtagadja ezeket a nézeteit. Vallásos sem akar lenni. Vágya? Egyetlen vallást elismerni, a kíváncsiságot. Végigjárni halak, skorpiók és kőszáli kecskék szobáit, madarak vágyát és útját kölcsönvenni, alásuhanni, mint szélbe bugyolált szárny, sebes, madárformájú szabadság. Ezt a versét, verset formálok életemből, Szopori Nagy Lajos fordította, a többit Fodor András, Jávorszky Béla, Képes Géza, Kis Dénes és magam. Mindnyájan megküzdöttünk, és meggazdagodtunk ezekkel a versekkel. Jávorszky a Kambriumnak örülhetett, én a kromatikus szinteknek. Mind a kettő a modern líra alapvetően ontológiai művei közé tartozik. A Kambrium a föld múltjához, az állatokhoz, tengerekhez, az időhöz és a holdfényhez mondott ima, melyben oly könnyű meghalni, s oly könnyű föltámadni is. A sötétség ennek éppen a minden képzeletet szétromboló ellentéte. Ó, sötétség, ki mindent elnyelsz, állatok segélykiáltásai, keresztül vonszolódnak a teremtésen, micsoda Isten teremtette-e kegyetlenséget? Isten volt egyáltalán? Micsoda Isten teremtette az antiembereket? Maga a sátán. Az embereket, kegyelem sóvárgóit, kik az állatokhoz durvák, akik eszesek, de kicsiny lelkűek. Imádkozzatok az állatokért, ti imádkozók. A magányába húzódó, majd éveket a spanyolországi Malagában töltő Manner nem csak a világ állapotával törődik, de ismeri a modern természettudomány és filozófia eredményeit is. Természetünk paradoxonjai épp úgy megviselik, ahogy a csillagászat az asztrofizika legújabb vívmányainak örül. Tudja, képesek vagyunk gyűlölni fele barátunkat, ahogy önmagunkat, s azt is, hogy ám a háborúk belül vannak, nem körülöttünk. Mikor leírja ezt a sort, egykor szirén voltam, most semmi nem érdekel, mintha elveszítené határtalan megértő és belátó képességét. Az ikertéma ellenben azt bizonyítja, hogy föllelkesíti a mindenség ismerete, az, ahogyan a csillagászok egymás után fedezik föl a nagy bum, a vörös eltolódás, a tér görbületének vagy a szupernovák robbanásának törvényeit. Hosszú útra indul, önmagába, és a világűrre talál, ahol egy kvazár közelében, ahol a gombos tű egy tonnát nyom, én viszont semmit sem nyomok, ahol nem jelkép egyetlen esemény sem, ahol minden történésen túl vagyunk, többé már semmi ki nem alszik, ahol a hidegnek nincs forrása, ahol nincsen hó, nincsen vas, az összes vasat megette a rozsda. Tengervíz alá temetődve az egész föld s a tenger oszloppá csavarodott és elviharzott. A világ és benne az ember paradoxon, ebből nincs menekvés. A csapdahelyzet rezignáltá és extatikussá teszi Eva Liza Mannert, ahogy azt hiszem bárki mást is, aki ilyen mélyre merészkedik. Ennek a kettősségnek végső fölmérése a Kromatikus szintek című költemény, a költőnő legnagyobb szabású verse vállalkozása. Fordítás közben egyre másra ismertem rá a különféle európai és távol-keleti filozófiai rendszerek, irányzatok költői lecsapódásaira. Rilke, T.S. Eliot és más, akár klasszikus latin-görög költők hatására. Így aztán szinte minden mondat aforizma vagy buddhista tantra. Különösen a Krisztus után a harmadik században tanító Nagarjuna abszolút üresség elméletére vagy a tantrikus buddhizmus szemléletére vonatkozó kijelentések ragadtak meg. Schmannernak igaza volt, amikor ebbe az irányba fordult. Csak így tudta nyilvánvalóvá tenni, és egyben esetleg föl is oldani az alapvető paradoxont, ha ez egyáltalán lehetséges. Belepusztulunk az igazságba, mert a kereszt tanítására feszítettek föl minnyájunkat. Legyen ez az igazság paradoxon, akár sehová se lehet vele eljutni. Mégis eljut, azt hiszem az egyetlen, a legkevésbé cáfolható úgynevezett igazságig. Ennek értelmezése helyett csak a vers súlypontját idézem. Nem is létezik más, mint anyag és üres tér. Egyik oldalon az iszonyat szakadéka és a szellem éjszakája, a másik oldalon a szépség látomása, a föld, mely Karneolból és Rozettából álmot bocsát reánk. Való igaz csak az üresség, a végső dimenzió. Albérleti szoba az élet. Járko Lajne, a vers, amit mindig meg akartam írni. A fönti metaforát használja egyik versében Járko Lajne, de ugyanígy írhatná, hotel szoba az élet, annyit utazik a világban. Amerika, Skandinávia, Magyar és Németország, Párizs megjelenik verseiben. A Szárikoszkinál, Holappánál, Hávikkónál, Lassinumminál két évtizeddel fiatalabb nemzedékhez tartozó Lajne természetesen már úgy ír, lát, gondolkodik, mint az amerikai beatköltők vagy más földön kultúrában élő kortársai, mint például Gregory Corso. De miért átütőbb az amerikai csavargó költészete, hiszen az ő újítása sem más, mint a modern ipari nagyvárosi világ dolgainak, a szlengnek, a szexualitásnak, a csalódásnak, anarchikus gondolatoknak a bevezetése a vers szentélyébe. Nem biztos, hogy Corso tehetségesebb, de biztos, Amerikából veszedelmesebben, fölnagyítottabban lehet látni a 20. század poklát, mint Finnországból. Úgy érzem, így Lajne eleve hátránnyal indul, ha annak lehet nevezni egyáltalán, a líra versenyében. Corsónak mindig nagyobb a levegője, a légköre. Az összehasonlítás csak azért jogos, mert Lajne újító költő, kiemelkedő úttörő a finn irodalomban. Akár történelmi, politikai, magánemberi vagy egészen általánosan emberi témát választ, mélyre néz, ritkán marad a merő látványnál. Pedig a képek, melyek kezdő és klasszicizálódó költőkorában szeme elé kerülnek, csábíthatnák a rögtönzésre, fölszínességre, a súlytalanságra. De Lajne tudja, mi a költő hatalmának a titka, a megnevezés mágiája. Albérleti szoba az élet, egyedüli tulajdonod a könyvek a polcon, a menekülő gondolatok, melyek visszatértét reméled, ám mikor visszafordulnak, keserű ráncokat hoznak, olyan álmot, melyből csak álomra ébredsz. Máskor a háború és a bibliai mítosz kapcsolódik össze váratlan következtetéssel, a klasszikus című kemény versben. Félreérthetetlen teológiai utalással. Egy katona fekszik a sárban, sisakján lucskos fű, mocsári gólya hír. Haldoklik, s fennhangon hívja az anyját. Anyám, anyám! Csak Jézus hívta így az apját, aki elhagyta őt. A fordítókat, Banos Jánost, Jávorszky Bélát, Szopori Nagy Lajost, Turci Istvánt, s magamat nem hoztak zavarba a Lajne szövegek, gyakran távoli képzett társításai. A finn költő nyelvezete mindig világos, mondatszerkezetei nem hagynak kétséget tartalmuk dolgában. Inkább szókimondása ragad meg. Nem fél az úgynevezett költőietlen nevek és fogalmak hangsúlyos használatától. némelykor a megkettőzött metaforától sem tartja vissza holmi régi módi jó ízlés. Vágyódom utánad, mikor elnéptelenedik 8-kor a piac, húgytól bűzlik a vécé, és egy teherautó megpróbál befarolni egy szűk kaponyíráson. Igaza van az utószót író Jávorszky Bélának, amikor a kötet elején látható kamaszlájnét a könyv utolsó oldalán mosolygó, megemberesedett költővel összehasonlítva megállapítja. A képekről két egymástól gyökeresen különböző ember néz vissza ránk. Ismerem a ma élő és író költőt, magas termete, szemébe lógó hullámos haja, kék szeme, megfontoltabb szavai nem felettetik az induló lájnét, akit mindig nők vettek körül, mert mint minden igazi költő, folyton szerelmes. Legutóbb is egy szerelmi ciklusából fordítottam néhány szenvedélyes darabot.